Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Ez itt még mindig az Egészségkód, folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judit klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával, és itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezető igazgatója is, és itt a szünetben arról beszéltünk, hogy itt félbehagytunk egy témát, aminél még itt maradt, Robi, benned
igen,
egy kérdés.
Igen, egy gyerekkori emléket szeretnék ide citálni. Volt egy... Az utolsó téma az első blogban az volt, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában extra jó képességek, és egyébként meg kevésbé, és csak a saját életemből, vagy a gyerekkoromból egy példa volt, volt egy osztálytársunk a gimnáziumban, aki elképesztően jó volt matematikából, meg fizikából, utána csont nélkül elvégezte a műegyetemet, és nagyon komoly karriert futott be nemzetközi vonalon, IT vonalon, Egyesült Államokban él hosszú ideje, és ő például a gimnáziumban az összes többi tantárggyal gyakorlatilag irgalmatlan küzdelmet folytatott, mert bármilyen tantárgyból felszólították felelni, egész egyszerűen nem tudott egy kerek értelmes mondatot mondani, és akkor még erről a betegségről, vagy erről az állapotról valami keveset tudtunk, ez a 80-as évek közepes volt,
amiről
beszélünk,
ugye?
És gyakorlatilag szegénynek így utólag is nézve borzasztó nehéz volt a gimnáziumi időszak, mert a többi tantárgyból sem az volt a probléma, hogy ő nem tudott volna a kérdésre válaszolni, hanem egész egyszerűen mire összenyökökte a választ, addigra a tanár sokszor megunta, és elintézte azzal, hogy na már megint hülye vagy, fiam. Szóval a hosszú sztori után egy kérdés, hogy ma már ezt jobban kezeljük általános iskolában, vagy közép?
Látom, hogy
mutatja a fejét,
igen,
ezt a hallgatók nem hallják.
Igen, egyébként ez egy nagyon jellegzetes kép, amit mesélt, hogy azt sokszor látjuk, hogy van egy olyan tantárgy, ami egyszerűen az érdeklődés középpontjában van, és lehet, hogy a többi is meg tudná tanulni a képességei alapján, csak kevésbé motivált rá, vagy egyszerűen tényleg az, ami nem érdekel, az, amiért foglalkozzon.
Meg annyi negatív élmény érte az összes többi órán, hogy nyilván ebből egy blokk is természetesen kialakult.
Meg valahogy, tehát ez is egy ilyen komplex, hogy mi az oka annak, hogy egy valamiben valaki ilyen jó, a többit meg nem érdekli, vagy a szociális elvárások kevésbé motiválják, hogy megfeleljen mondjuk egy tanárnak, vagy az osztályközösségnek, és nagyon inkább a saját belső iránytűje irányába megy valaki. Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy arról, hogy sikeresen integráljunk egy közösségbe egy eltérő fejlődésű gyereket, hogy az erősségére építsünk, és azzal motiváljunk. Tehát az mindig nagyon klassz, hogyha van egy olyan terület, amiben egyébként nagyon ügyes, vagy nagyon érdekli az illetőt. És hát nagyon fontos, hogy ami meg nehezebben megy, abban meg specifikus támogatást kapjon, és legyen erről egy tudása a pedagógusoknak, és akár a kortársaknak is, és a kortársak szüleinek is, hogy miben működik másképp egy ilyen gyerek, aki a közösség része, és miben kell őt segíteni ahhoz, hogy ő mentálisan jól maradjon, vagy ne legyen frusztráció, önbizalomhiány, később kiégés, mert nagyon sokszor felnőtteknél társulhat szorongás, depresszió a meg nem értettség miatt, vagy amiatt, hogy nem volt jó az a környezet, és nagyon sokféle specifikus támogatási eszköz van, ennek van van az autizmus pedagógiája szakirány, a gyógypedagógia karon az ELTÉ-n, ahol kifejezetten olyan gyógypedagógusokat képeznek, akik tudják ennek a pedagógiáját, és ezt bármely iskolában lehet alkalmazni.
Alkalmazni, és itt a beiskolázási nehézségekre, illetve az iskolában való részvételre, jelenlétre fókuszálnék, mert hogy sok érintett szülővel vagy nagyszülővel beszélve azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy borzasztó nehéz út.
Igen.
És sokszor sikertelen út.
Igen, tehát nagyon-nagyon sok gyereket érint, tehát hogyha egy 200-300 fős iskoláról beszélünk, akkor ha nincs is diagnózis, és nem is tudunk róla, akkor is biztos, hogy van 2-3 minimum érintett gyermek, és lehet, hogy csak később kap diagnózist a következő évek során, de hogy nagyon nehéz jelenleg olyan iskolát találni, ahol megfelelő számban vannak szakemberek, a pedagógusok munkáját segítik gyógypedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, ha szükséges, akkor a akár árnyékpedagógus, aki kifejezetten az érintett gyermeket segíti, nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben is.
Mert hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyerek sokszor kettőnek számít.
Igen,
az osztályközösségben.
Igen, és jogilag is így van, hogy ha SNI státuszt kap, akkor kettő vagy három főnek beszámítható, nem minden iskola vesz fel papíron SNI-s gyerekeket.
Pontosan ilyen okokból kifolyólag.
Igen, vagy nincs meg az a személyi feltétel, amivel lehet őt befogadni a közösségbe.
Hát amit említett, hogy árnyékpedagógus, azért ez azt gondolom, hogy biztosan nagyon ritkán.
Igen, és általában, ha van, akkor azt a szülő fizeti, és még az iskola nem is biztos, hogy jó szemmel néz arra, hogy egy külső szakembert be kell engedni az osztályterembe, tehát ezek nem szoktak könnyen működni.
Önök az Autizmus Alapítványnál találkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, vagy útkereséssel?
Igen, nagyon, nagyon alapvető probléma az, hogy nincsen megfelelő oktatás ezeknek a gyerekeknek. Vannak speciális gyógypedagógiai intézmények, ahol sokszor nem is autizmus specifikus az osztály, tehát sokféle gyermek, Down-szindrómás, intellektuális képességzavarral élő és autizmussal élő van együtt nevelve, és nincs meg az a specifikus segítség, ami az autizmusra van szabva. Van olyan iskola, ahol papíron felvesznek autizmussal élő gyereket, de nincsen megfelelő ellátás, mondjuk utazó gyógypedagógus heti egy órát tud vele foglalkozni, ami nagyon kevés. És vannak autizmus specifikus osztályok is, nagyon kevés, de ami talán a leginkább hiány, az a jó intellektusú, tehát integrálható autizmussal élő gyerekeknek a fogadó készsége, illetve akár a szegregált osztályok, tehát nincsenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek járnak, de jó intellektusúak, mert nem minden gyereknek jó az integráció, illetve ami szerintem a legjobb megoldás lenne, de nem is tudom, hogy egyáltalán van erre ilyen példa, ha van talán egy-kettő az országban, hogy szatellit osztályként tud működni egy autizmussal élő gyerekek csoportja, egy osztály, és részleges integráció van, tehát van egy normál iskola, és bizonyos órákon együtt vannak, más órákon meg külön, vagy lehet, hogy éppen szünetben együtt vannak, vagy tudom én, készségtárgyakon együtt vannak, de mondjuk vagy pont matek órán vannak együtt, tehát hogy nagyon személyre szabottan lehessen együtt is lenni, meg külön is, amikor arra van szüksége gyereknek, mert azért az idegrendszer fáradékonyabb, arról nem beszéltünk, hogy lehetnek szenzoros tünetek.
Igen, akartam, de egy nagyon kicsi csoportba illeszthetőbb
egy ilyen gyermek. Igen, tehát hogy sokkal jobban érzik magukat kislétszámú csoportban, mint egy 20-30 fős osztályban. Tehát nem
lehet
feltétlen
egy padba ültetni más gyerekkel.
Hát igen, vagy nem jó neki, tehát hogy az a lényeg, hogy jól legyen, és hogy mondjuk lenne egy nyugi szoba, ahova elvonulhat, hogyha túl telítődött az ingerekkel az idegrendszer, akkor oda tudjon elvonulni, lehessen akár egy saját padja, ami távolabb van, de ha éppen tud, akkor hagyd legyen együtt. Szóval, hogy valahogy ilyen rugalmasabban kéne kezelni ezeket a helyzeteket. Ez lenne szerintem a jó megoldás.
Hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg az autizmus az ADHD-val? Következik-e egymásból? Mi a kapcsolódási pont, ha van egyáltalán, vagy két teljesen különböző jelenségről beszélünk?
Két külön jelenségről beszélünk, de mind a kettő a neurodiverzitás fogalmába tartozik, tehát mind a kettő az egy eltérő idegrendszeri fejlődés, de két külön mintázatról beszélünk, mind a kettő tartós és minőségi eltérés az élet során, de nagyon sokszor, azt hiszem, körülbelül 30%-os az együttjárás a mostani adatok szerint. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy sokszor mind a két diagnózis fönnáll, ami egy nehezítettség, mert valamikor az egyik rész van fókuszban a működésnek, valamikor az autizmus az, ami éppen működik jobban, van, amikor az ADHD-ból adódó tünetek, és akkor ugye még komplexebb akár a fejlesztés, akár az adaptáció egy ilyen gyerek számára.
Az ADHD-re, ha egy picit áttérhetünk erre, aztán majd visszakanyarodhatunk nyilván, az autizmusa, ott ma már vannak jó megoldások, terápiák, gyógyszereset nyilván hallok sokszor, vagy ez mindig része a terápiának, valamilyen gyógyszer is?
Nem mindig része, ugye elsősorban ott is az ADHD-nál is a fejlesztés és a terápia, tehát az ilyen intervenció az elsődleges, és hogyha az nem elég, vagy nem hozta meg a várt javulást minden téren, akkor lehet megpróbálni a gyógyszert. Többféle gyógyszer is van, 6 éves kortól lehet adni gyerekeknek, és ez legtöbb esetben szokott hatni, ezek nagyon objektíven mérhetőek, hogy jobban teljesít mondjuk egy feladathelyzetben egy gyermek, hogyha benne van a gyógyszer, mint anélkül, és hogyha ezt pszichiátriai vizsgálás során megnézik, és hogyha működik, akkor adható, autizmusra így nincs gyógyszer.
hogyha visszatérünk, akkor az autizmushoz kapnék ezen a mondaton, hogy nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autósz önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rayman-nek a figurája.
Igen, az ember figurájával azonosítottuk.
Igen, az ember figurájával. És
ami
az...
egy remek film, de ugye igen, minden igen, autizmussal igen. élőre nem alkalmazható.
Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savan, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet. Szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába, és Magyarországon meg sokszor intézetben, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel, tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
És a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban ezzel.
Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla, van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár ilyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, szó, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
Amiért kérdezem, mert is itt a műsor végén egy záró kérdés jelent, hogy hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól ez, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
Megsegítés.
De... És nem is rövid.
Igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
keretek között.
Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány Pszichiátriai Ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét. Egészségkód legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.